Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbót József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
Átadták az Európai Unió illetékeseinek a Bábesbolyai Egyetem oktatói azt a levelet, amelyben segítséget kérnek újabb magyar karok létrehozásához és a Bolyai Egyetem újraindításához. A nyílt levelet, amelyet egyidejűleg a román elnökhöz és a kormányfőhöz is eljuttattak, mintegy 80 egyetemi oktató és több Nobel-díjas tudós is aláírt. Az akció kezdeményezőit az elmúlt napokban Romániában megfenyegették, ellenük megtorló intézkedéseket helyeztek kilátásba.
Az erdélyi magyar egyetemisták mindössze 1,6%-a tanulhat anyanyelvén. Az egyetemek vezetésében nincsenek magyarok, és a magyar kisebbség érdekei nem érvényesülnek az oktatási autonómiában sem. A magyar oktatói állások fele betöltetlen, több eredetileg magyar nyelvű karon románul folyik az oktatás. A Bábesbolyai Egyetem oktatói szerint Brüsszelben hamis kép alakult ki az erdélyi felsőoktatás helyzetéről.
A román Európa parlamenti megfigyelők számos valótlan tényt, sőt, nem túlzok, hogyha azt állítom, hogy hazugságot terjesztenek a romániai magyar oktatás helyzetéről. Ebben a kis anyagban, amelyet a román képviselők osztogattak az Európa Parlamentben, például az van benne, hogy a Bábesbolyai Tudományegyetemen felkerültek a falakra a kétnyelvű, illetőleg többnyelvű feliratok. Ebből egy szó sem igaz.
A kolozsvári delegáció Brüsszelben ígéretet kapott arra, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja a problémát.
Két magyar barlangász, egy férfi és egy nő életét vesztette Észak-Olaszországban. A júliai Alpokban bekövetkezett balesetben harmadik társuk megmenekült. A lavina miatt heten egy barlangban rekedtek. Az eseményről és a fejleményekről Kárpáti Miklós milánói magyar konzul tájékoztatta híradónkat.
A mai nap folyamán, ugye megkezdődött a nagy erővel a mentés, találtak egy magyarul beszélő, szintén barlangászt, aki egyébként olasz, eljuttatták a barlangba, aki dél körül, olyan fél egy környékén sikerült is bemenjen a barlangba, és közölte a bent lévőkkel, mivel a csoport másik tagja, ugye, aki visszatért, és még ezen kívül 6 ember, mint ahogy kiderült, tehát összesen 7 maradtak bent a barlangba, közölte velük, hogy mert mire számíthatnak, illetve kapnak majd jelzést, amikor el lehet hagyni a barlangot. 3 ember a barlangból önállóan is már a mai nap folyamán ki akart jönni, mert ők befejezték a munkájukat. Ezeket a mentősök le is szállították szintén a pihenőhelyre, jelenleg ott vannak, 4 még viszont bent vannak a barlangban. Elképzelhető, hogy önerőből fognak kijönni, mert még az első információnk is az volt, hogy ők csak a hét végén szerettek volna kijönni a barlangból, szombaton vagy vasárnap.
A brit laboratórium ma hivatalosan is megerősítette, a madárinfluenza emberre is veszélyes H5N1-es vírusa fertőzte meg azt a 3 hattyút, amelyeknek tetemét a múlt héten találták meg Magyarországon.
Szintén új fejlemény, hogy ma délutánig 7 emelkedett a madárinfluenzával fertőzött hattyúk száma.
Ismételten 2 olyan mintát találtak a kollégáim, amelyek azt mutatják, hogy feltételezésünk szerint megint csak H5N1-es vírussal állunk szemben. Ez lesz most már az a +2, amely az elmúlt napokban lévő 5 mintához csatlakozik. Ebből az 5-ből 3-ban már a Weybridge laboratórium kimutatta, hogy valóban a H5N1-es vírussal állunk szemben.
Újabb óvintézkedésekre nincs szükség. Ezt már a kormány szóvivője jelentette ki a brit labor eredmények ismeretében.
A kormány mai ülésén tárgyalt is természetesen a madárinfluenzáról, és döntést is, anyagi természetű döntést is hozott az ügyben, hiszen a madárinfluenza elleni védekezés, valamint a baromfi ágazat támogatása érdekében összesen 5,8 milliárd forintról döntött.
Az összeg legnagyobb részével az agrár és az egészségügyi tárca gazdálkodhat, de a kabinet 200 millió forintot marketing célra is elkülönített.
Madárinfluenza gyanús madártetemeket találtak Szlovákiában is. Világszerte ez az első eset, amikor a vírust ragadozó madarakon azonosították.
Egy fehér bukóréce és egy vándorsólyom tetemében mutatták ki a H5 típusú vírus jelenlétét. A vírus eddig rendszerint hattyúkat, illetve vaddudakat és vadkacsákat fertőzött meg. A Bősi erőmű közelében az elterelt régi Duna medrét övező ártéri erdőben megtalált madártetemben előforduló vírus a szakembereknek azt a véleményét erősíti meg, hogy a kórokozó nem válogat. Az uniós rendelkezéseknek megfelelően a madártetemekből vett mintát Szlovákiából is a nagy-britanniai laboratóriumba küldték, de várhatóan már a hétvégén bizonyosat lehet tudni arról, hogy az emberre is veszélyes kórvírusa pusztította el a bukórécét, illetve a ragadozó madarat.
Újabb családokat telepítettek ki a belvíz miatt Kunhegyesen. Eddig már 69 embernek kellett elhagynia otthonát Szolnok és Hajdú-Bihar megyében. Az ország 50 településén védekeznek a belvíz ellen, és 140 ezer hektár áll víz alatt.
Egy nap leforgása alatt 60 ezerre nőtt, és immár meghaladja a 140 ezer hektárt a belvízzel elöntött területek nagysága. Ismertette a legújabb adatokat Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A tárca tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában összesen 97 szivattyútelep üzemelt a kritikus területeken, amelyeken összesen 7,9 millió köbméter vizet emeltek át a befogadókba.
Mintegy 2 milliárd forintos közmunkaprogram megnyitásáról is döntött a kormány. Ez mintegy 10 000 embernek a belvízi védekezésbe való, és hát ha ugye árvízi helyzet is előadódik, abban a védekezésbe való bekapcsolását is szolgálja.
Jelenleg 3 szakaszon van a legsúlyosabb, 3. fokú belvízvédelmi készültség érvényben.
Hajdúhatházon szombat óta 3 szivattyú dolgozik folyamatosan, több mint 1000 homokságot raktak a víz útjába. A kisvárosban 2 épület lakhatatlanná vált, 27 embert kellett kiköltöztetni, de más településeken is komoly károk keletkeztek.
Tégláson volt egy épület, amely összedőlt, egy vályogépület, amely összedőlt, ott egy szemét kellett kitelepíteni, illetve ő a saját telkén egy másik épületbe költözött át. Debrecen környékén 9 szemét kellett kitelepíteni, ott az elhelyezést az önkormányzat oldotta meg.
A tűzoltóknak mintegy 400 esetben kellett beavatkozniuk a megyében. Hajdú-Biharban rövid idő alatt közel 20 ezer hektárral növekedett a belvízzel elöntött területek nagysága. Az országos 2 milliárdos keretből a januári belvíz után 111 millió forint jutott a megyei bizottságnak, emellett a vízügyi igazgatóság 60 milliónál többet költhetett el új eszközökre. Most újabb 2 milliárdot utal ki hamarosan a kormány országszerte, és egy közmunkaprogram is indul.
A hazai belvíz helyzetről, illetve a barlangászok tragédiájáról további részleteket hallhatnak nézőink a híradó után kezdődő közbeszédben. Belgrádban elfogták Ratko Mladicot, a népirtással vádolt volt boszniai szerb hadsereg parancsnokot, jelentette a Tanjug belgrádi hírügynökség. A szerb kormány jelenleg még cáfolja a hírt, több belgrádi sajtóforrás viszont megerősítette azt.
Az általában jól értesült B92 belgrádi rádió és televízió több nem hivatalos forrásból is szerzett olyan értesüléseket, hogy a körözött tábornokot elfogták Szerbiában és a kelet-boszniai Tuzlába szállították, ahonnan Hágába viszik. Olyan hírek is felröppentek, hogy több szerbiai nagyvárosban gyülekeznek rokonszem tüntetésre az emberek. Állítólag Bosznia felül gépkocsi oszlop tart Belgrádba.
A hírügynökség egy bieljinai tévére hivatkozva jelentette, hogy Mladicot elfogták és átszállítják Tuzlába, ahonnan a hágai nemzetközi törvényszék börtönébe viszik. Ugyanakkor a Beta belgrádi hírügynökség azt közölte, hogy folyamatban van az akció Mladic hollétének meghatározására. A szerb kormány szóvivője bejelentette, a hír nem igaz, félretájékoztatásról van szó, amely kárt okoz és nem járul hozzá a kormánynak azokhoz az erőfeszítéseihez, amelyek a Hágával való együttműködést szolgálják. Korábbi sajtóértesülések szerint Mladic és Radovan Karadzsic boszniai szervezető állítólag 5-5 millió eurót kértek cserébe, ha feladják magukat. Ugyanakkor az Európai Unió vezetői a napokban többször hangoztatták, hogy a társulási és stabilizációs tárgyalások akár meg is szakadhatnak Szerbia-Montenegróval, ha a Belgrád nem működik kellőképpen együtt a hágai nemzetközi törvényszékkel.
Moszkvában befejeződtek az orosz-iráni vegyes urándúsító vállalat alapításáról szóló tárgyalások. Míg a teheráni küldöttség vezetője konstruktívnak minősítette megbeszéléseket, az orosz tárgyalópartnerek kevésbé optimisták az eredményeket illetően. Az erőfeszítéseknek még nincs vége, a hétvégén Teheránban újabb tárgyalási forduló kezdődik.
Ali Hosseini társ, az iráni legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkárhelyettese közölte, hogy a tárgyalások egyes elemei reményt adnak a megállapodásra. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter viszont korainak tartja a megbeszéléseket értékelni, de a delegáció egyik orosz tagja beismerte, Irán eddig nem mutatkozott kellően jó szándékúnak. A felek arról az orosz javaslatról tárgyaltak, amelyek szerint Irán Oroszországban dúsítatna uránt atomerőművei számára. Többen úgy látják, hogy ez a javaslat az utolsó esély az iráni atomválság megoldására. Amennyiben ez sem járna sikerrel, akkor a nyugati kormányok büntető intézkedéseket fognak javasolni Irán ellen.
Megalakulhat a palesztin kormány. Mahmoud Abbas palesztin elnök hivatalosan felkérte a választásokon győztes Hamas mozgalom jelöltjét, Ismail Haniyeh-t az új kormány megalakítására. Haniyeh 43 éves, és ő a Hamas első miniszterelnöke, amióta a gázai övezetben és Cisjordániában létrejött a palesztin hatóság.
Szakszervezetekkel írt alá együttműködési megállapodás Gyurcsány Ferenc az MSZP miniszterelnök jelöltjeként. Az érdekképviseletek vezetői azt várják a következő kormánytól, tekintse alapfeladatának a munkavállalók versenyképessé tételét.
A mostani közös nyilatkozat a 4 évvel ezelőttinek a folytatása, amely a heti munkaidő csökkentését kivéve minden pontjában teljesült, mondta Kis Péter kancellária miniszter. Gyurcsány Ferenc szerint a következő évekre szóló megállapodás garantálhatja a gazdasági fejlődés és a munkabéke, a gyarapodás és a szociális biztonság egységét.
Azok a fejlesztések, amelyekről a Magyar Szocialista Párt programja szól, azoknak csak az építési, beruházási része már középtávon is 300 ezer új munkahelyet teremt.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, a következő ciklusban elsősorban a kis településeken élőkre gondolva 50 ezer fős közmunkaprogramot kívánnak indítani. Wittig Tamás, az MSZOSZ elnöke hangsúlyozta, a következő kormánytól a foglalkoztatás bővítésén túl az életminőség javítását is kérik.
Az Országgyűlés Foglalkoztatási Bizottságának rendkívüli ülését hívta össze péntekre a Fidesz.
Az ellenzéki párt szerint ugyanis januárban drámai mértékben 36 ezerrel nőtt a regisztrált munkanélküliek száma Magyarországon.
Csizmár Gábor munkaügyi és Kulka János gazdasági minisztert egyaránt meghallgatná a Fidesz a bizottság ülésén, mondta el Híradónknak a testület elnöke. Balsai István szerint az állami foglalkoztatási szolgálat adatai azt mutatják, hogy mára a nyilvántartott munkanélküliek száma elérte a 436 ezer főt.
Adjanak magyarázatot arra vonatkozóan, hogy miközben ezzel ellentétes propagandát folytatnak, hogyan fordulhatott az elő, hogy decembertől januárig 36 ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma.
Az MSZP nem asszisztál ahhoz, hogy a parlamenti munkát kampányeszközés irányítsák, áll a párt közleményében. A szocialisták emlékeztetnek, a Fidesz vezetője a rendes ülésezés idején ritkán méltatták az országgyűlést arra, hogy részt vegyenek a törvényhozási munkában.
Felfüggesztették állásából a Fideszben azt a 3 embert, akit felelősnek tartanak az úgynevezett szerver ügyért, vagyis azért, hogy a párt szerveréről behatoltak az MSZP-jel szóval védett választási anyagai közé, és letöltöttek közel 3000 dokumentumot. Az elkövetőket nem nevezték meg.
A szabaddemokraták szerint privatizálni kell a távolsági buszközlekedést. A volán társaságokkal az állam ugyanazt a bravúrt hajtja végre, mint annyi más területen, mert drágán nyújt rossz minőségű szolgáltatást. A liberálisok meggyőződése, hogy be kell vonni a magántőkét. A különböző társaságok versenyezzenek az utazó közönség kegyeiért, és legyen jobb minőségű szolgáltatás, jelentette ki Gusztos Péter.
A parkolás után tavasztól az autópályadíjat is fizethetik mobiltelefonról az autósok.
Diktáltam a rendszámot? Ilana Sándor Ubul? Igen.
Sorbanállás helyett gyakorlatilag csak ennyit kell tennie az autósnak tavasztól, ha autópályán akar utazni. Felhívja szolgáltatóját és bediktálja a rendszámot. Ezután kap egy visszaigazolást és már indulhat is útjára. A számlát pedig a telefondíjjal együtt fizeti majd ki. Az úthasználat díja ettől nem lesz magasabb. Arra azonban számítani lehet, hogy a kényelem nincs ingyen. A mobil szolgáltató ugyanis várhatóan felszámol majd valamekkora tranzakciós költséget.
Nyilván lesznek olyanok, akik megpróbálják majd élvezni ennek a lehetőségnek az előnyeit, és nem kell majd megállniuk valahol, vagy ügyfélszolgálaton, vagy egy viszonteladói ponton matricát vásárolni.
Első körben a legnépszerűbb 4 napos matricát lehet így megvenni, a későbbiekben azonban tervezik a rendszer bővítését is.
Kedves nézőink, a Duna Televízió késő esti híradóját látták, köszönjük figyelmüket.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, a Mizó Pécs hazai pályán 79-66-ra legyőzte a litván Vilniust. A női kosárlabda Euróliga negyed döntőjének első mérkőzésén a párharc az egyik fél második sikeréig tart. A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen Valencien Sopron a nagyszünetben 56-32. Az eddig ismert nehézségek mellé újabb gondok jelentkeztek a Dac Invitel jégkorong csapatánál. Ilyen előzmények után rendezték meg ma Dunaújvárosban az Újpest elleni bajnoki elődöntő második mérkőzését. Az első találkozón a lilafehérek győztek 2-0-ra.
Dunaújvárosban nem csak a pénz fogyott el idő előtt. Björn Ferber vezetőedző családi okokra hivatkozva lemondott posztjáról, amely április 30-áig szólt volna. Helyét két utánpótlás edző Vladimir Matajov és Faragó Gyula vette át. A csapat egyelőre változatlan.
Semmiféle hátrányát nem látom a dolgoknak ahhoz, hogy most sok nehézséggel küzd a csapat. Teljesen normális a hangulat, a hozzáállás, a mentalitás, úgyhogy minden pozitív.
A dunaújvárosi hokisok játékkedve tehát nem változott. A megfelelő harci kedv azonban mintha kicsit apadt volna mindkét csapat részéről. Ferjónak és a Berneit helyettesítő Sájevicsnek bőven akadt azért dolga. A két hálóőrön azonban egyik gárda sem tudott kifogni. Az első összecsapással ellentétben így meg nem adott gólról sem lehetett vitatkozni. A harmadik harmadban aztán kétszer is eredményesek voltak a hazaiak, akik 2-0-ás győzelmükkel kiegyenlítették az elődöntő állását. Nem járt ilyen sikerrel a Ferencváros, amely 5-2-es hazai vereségével a második elődöntőn is kikapott az Alba Volántól.
Elkészítették a női kézilabda kupák negyed döntőinek sorsolását. A bajnokok ligájában idén először nem vagyunk érdekeltek a 8 között, cserébe a két másik torna mezőnye tele van magyar csapatokkal.
A Duna Ferra Vácot búcsúztató norvég Skint kapta a kegben a 8 között, a Győr pedig azt a francia Besançont, amely 3 éve éppen a kegben megverte a győrieket az elődöntőben.
Egyrészt visszaválthatunk, másrészt pedig valóban nem az a csapat, aki kivett bennünket, meg mi sem az a csapat vagyunk, és hát nagyon remélem, hogy mindenféle nehézségünk ellenére is sikerül biztosan tovább jutnunk.
Az EHF kupában egyik csapatunknak sem könnyű, de nem is reménytelen a helyzete. A Debrecen a francia Metz, a Ferencváros a tavaly épp általa búcsúztatott Dán Gudme, a címvédő Kornexi pedig a tavalyi kegdöntős horvát Koprivnica ellen játszik.
Igazából kapunkban nehezebb és könnyebb ellenfelet is. Egy jó csapat, jó kapussal és egy jó átlövővel, de szeretnénk tovább jutni. Nagy nevű csapat egy komoly múlttal, és ugye a tavalyi kegdöntőben is jól szerepelt. De viszont ha azt számolom bele, hogy költségek szempontjából viszont egy kedvező sorsoláson estünk túl.
Csütörtöktől vasárnapig az öttusázók számára is megkezdődik a versenyszezon a hagyományos budapesti fedett pályás viadallal.
2006 magyar szempontból abszolút az öttusa éve lesz, júliusban ugyanis Budakalászon rendezik meg az EB-t. Természetesen az idei szezont és a fedett pályás versenyen nyitják az öttusázók.
Augusztus óta nem volt versenyünk, ez egy beindító verseny, mindenki éhezik most már, hogy megméresse magát végre egy kis verseny. Én azt gondolom, hogy mindenki készül erre és igyekszik az időszaknak megfelelő legjobb teljesítményét hozni.
Hogyha valaki kilátogat a lovardában, hogy látni fogja, hogy itt ezen az első versenyen még nem egy 20-as akadályokkal találkoznak szembe, sem a verseny, sem a lovak, hiszen a lovaknak is egy ráhangolás ez az egész évi munkára, ami az idei menetelést látva nem lesz egy leányálom, mert nagyon sok nagy versenyen kell teljesíteniük idén a hazai versenyszezonban.
Talán kevés példa volt a magyar sporttörténelemben arra, hogy valaki ne kedvenc sportágában nyújtsa a legkiemelkedőbb eredményét. A szombaton 60. születésnapját ünneplő német Angéla, bár a kosárlabdát jobban szerette, gerelyhajításban szerzett olimpiai és Európa-bajnoki aranyérmet.
Német Angéla a kosárlabdázást időlegesen felhagyva edzője Koltai Jenő hatására választotta a gerelyhajítást. 1968-ban Mexikóvárosban világranglista elsőként várhatta a gerelyhajítás döntőjét, mégsem ő számított a legnagyobb esélyesnek.
A nagy esélyes Penes volt, aki a tokiói olimpián is nyert már, és hát ott volt Antal Márti is, aki egy nagyon jó rutinos nemzetközi versenyeken ragyogóan szereplő versenyző volt, és hát a többi, aki viszont babérokra tört, tehát az ifjak, akik szintén szeretnének feljönni. De valóban nem nyomta a vállamat, nem várták el tőlem az érmet.
1968-ban német Angéla a harmadik, és azóta az utolsó magyar női atlétikai aranyérmet szerezte meg az olimpiák történetében.
Szomorú voltam, mert valaha azt számoltam ki, hogy Csáki Bolya és Gyarmati Olga között 16 év volt. Gyarmati Olga és én közöttem szintén 16 év volt. Úgy 16 év elteltével vártam volna a következő női olimpiai bajnokot, és nem 16 év telt el, hanem 38.
Végezetül felhívom figyelmüket, hogy a labdarúgó bajnokok ligája mai eredményeit éjszakai adásunkból tudhatják meg. Sporthíreink végén köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Cél bemérve, indulj!
A szórófejes ultraaktív egy hadsereg erejével tünteti el a vízkövet, szappanmaradványt és rozsdát bármilyen felületről.
Ultraaktív. Tisztító hadjáratokra.
Anyu, vigyázz, hogy majd csak otthon zuhanyozzak. Anyu, vigyázz, hogy ne csak az ujjaim mozogjanak, hanem mi is. Anyu, vigyázz, hogy apu nyugodtan tudjon gondolkodni. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ismét egy kora tavaszi napon vagyunk túl itt a Kárpát-medencében. Igaz, ma már egy-két fokkal hűvösebb volt, mint az elmúlt egy-két napban, és itt-ott az eső is elerett, de azért azt hiszem, panaszra semmiképpen nem lehetett még okunk. A folytatásban egyre hűvösebb, de továbbra is változó nedvességtartalmú levegő áramlik ide térségünkbe, úgyhogy szép lassan visszatérnek az átlagos igazi februári napok. Ma éjszaka a Kárpát-medence középső, illetve keleti tájain kell számítani még esőre, a hőmérséklet pedig hajnalra általában 1 és 5 fokig csökken majd. Aztán holnap délelőtt változóan felhős lesz az ég, nyugaton számíthatunk több napsütésre, keleten, észak-keleten pedig esőre, záporokra, a hőmérséklet a délutáni órákban 3 és 9 fok között valószínű. A frontérzékenyeknek gyenge hidegfronti hatással kell megküzdeniük, az utollévők pedig továbbra is legyenek óvatosak, hiszen esőtől csúszós, nedves útszakaszok szinte bárhol előfordulhatnak a Kárpát-medencében. És akkor a folytatásról, ahogy említettem, visszatérünk az évszakos átlaghoz, hiszen ismét számolnunk kell éjszakai fagyokkal, és a nappali hőmérséklet a hét második felében általában 2 és 7 fok között alakul majd. Csütörtökön több-kevesebb napsütésre számítani lehet, csak elszórtan alakul majd ki eső, illetve zápor. Aztán pénteken, északon változóan felhőségre, délen pedig még kisebb esőre, illetve záporra kell számítani. Szombaton ismét előbújhat a nap, csak elszórtan kell számítanunk csapadékra, a hőmérséklet pedig ezen a napon is általában 2 és 6 fok között tetőzik majd. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Újra futball a Duna Televízióban. A magyar bajnokság csapatait február végétől ismét láthatják nálunk. A Borsodi Liga fordulóinak nyitó mérkőzéseit minden pénteken este 7 órától élőben közvetítjük. Kapcsoljon a Dunára és futballozzon velünk! Magyar bajnoki mérkőzések Zalaegerszegtől Debrecenig, töltse velünk a péntek este 90 percét egész tavasszal!
Kölcsönös sztereotípiák, előítéletek, rossz hiszeműség. A magyar-román kapcsolat rákfenéi. Romániának ellensége-e az autonómia?
Meg annyi tisztázandó dolog a Duna Televízió, a román TV2 csatornája és a műholdas TVR Internacionál közös élőadásában.
11 média szakember a képernyőn.
Egy csapat, két kapura.
Tartson velünk! Pulzus 2006. Román-magyar média találkozó. Második rész. Szombaton 16 óra 25 perckor.